Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, bár elfogadására legutolsóként került sor a II. Vatikáni zsinaton, kezdjük a zsinati dokumentumok részletesebb áttekintését a talán legfontosabbal, a Gaudium et Spes, az egyháza mai világban kezdetű konstitúcióval, amelynek megfogalmazását sokan a zsinat legfontosabb üzenetének tekintenek. 23. János pápa már trónra lépése pillanatától egy olyan dokumentumnak a megfogalmazásában gondolkodott, amely megfelelő szakértői előkészítő munka eredményeképpen átfogóan a teljesség igényével tárgyalná az egyház és a modern világ kapcsolatát, igazi tartalmat adva a tanácskozásnak és az Aggiornamento programjának. Ennek dacára a zsinati előkészítő anyagok között, vagy az első ülésszak napirendjén még hiába keressük a nyomát egy olyan önálló dokumentumnak, amely az egyház és a világ viszonyát tárgyalta volna. Úgy tűnt, a napirenden szereplő dokumentum tervezetek külön-külön térnek csak ki tárgyalt témáik, társadalomteológiai vonatkozásaira reagálnak a külvilág felől érkező kihívásokra, de még nem merült fel egy önálló társadalomteológiai rendszer és az azt megjelenítő dokumentum megalkotásának lehetősége. 62 nyarán a pápa és a zsinati atyák szeme is úgy gondolta, hogy a zsinatnak az egyház belső ügyeivel, a hit, a szervezet, a liturgia, a fegyelmi rend kérdéseivel kell foglalkoznia, csak alkalmanként utalva a világból érkező hatásokra, az egyház külső kapcsolatainak és társadalmi beágyazottságának témáira. Időközben a napvilágot látott a Máteret Magisztra kezdetű társadalmi kérdéseket tárgyaló körlevél, János pápa és néhány munkatársa már a Pácem in Terris, a nevezetes béke enciklika előkészítésén dolgozott. Utólag úgy tűnik, hogy egy véletlen volt az, amely alapvetően változtatta meg a pápa szándékát. Röviddel a zsinat előtt Leo Szűnen belga bíboros főegyház megyéje számára adott ki egy körlevelet, amelyben merész hangon úgy fogalmazta meg a leendő egyetemes zsinat feladatait, hogy azok lényegében kétfélék. Egyrészt a tanácskozásnak az egyház belső életének problémáira kell feleletet adnia, a szükséges reformokat és megújulást keresztül vinnie, a kor körülményeihez igazítania, másrészt azonban számot kell vetniük a zsinati atyáknak a külvilág állapotával, és meg kell fogalmazniuk azt, hogy az egyház milyen módon tud hozzájárulni az emberiség jelenét és jövőjét érintő világméretű diskurzusokhoz. Korabeli vélemények szerint a zsinati célok a kettős, befelé és kifelé is irányuló természetének megfogalmazása adta az ötletet János pápának ahhoz, hogy egy önálló a világról és a világhoz szóló dokumentum kidolgozásának lehetőségét mérlegelje. 62. szeptemberében, röviddel a zsinat első ülésszakának megnyitása előtt elmondott beszédében úgy fogalmazott, hogy a tanácskozásnak az egyház életének belső megújulásával egyenrangú feladata lesz a katolikus egyháznak a világhoz fűződő viszonyát újra gondolni. Ez az elgondolás szerint nem a távolságtartó dogmatikus tekintés szava lehet, hanem az emberiség problémáinak megoldásában részt kérő és vállaló egyház lelkipásztori alázatával megfogalmazott üzenet csupán. Hiszen az egyház pásztori küldetése az egész emberiséghez szól, minden jó szándékú emberhez, feltárva a modern világ bajait és orvosságot kínálva azok gyógyítására. János pápa ebben a beszédében már azokat a legfontosabb témákat is felsorolta, amelyek egy ilyen lelkipásztori üzenet tartalmát alkothatják. Ilyen a népek egyenlősége a jogokban és kötelességekben, az emberiség közös szociális felelőssége, a szegénység kezelése, az egyenlőtlen fejlődés, az elmaradottság felszámolásának, a béke és az igazságosság ügyének szolgálata. A zsinat első ülésszakának végén, 62. decemberében született meg a döntés arról, hogy a zsinat önálló, átfogó lelkipásztori dokumentumot dolgozzon ki és fogadjon el, amely átfogóan tárgyalja az egyház és a modern világ kapcsolatának valamennyi fontos kérdését. Az anyag előkészítésére Szűnen bíboros vezetésével bizottságot küldtek ki, amelynek munkájában nagy számban bontak be közéleti, társadalmi, gazdasági témákkal foglalkozó szakembereket, dogmatikusokat és morálteológusokat. Ez az előkészítő testület munkája kezdetén két elvi módszertani döntést is meghozott. Az egyik szerint a tervezett dokumentumban először a katolikus társadalom felfogás alapelveit kell kifejteni, majd pedig erre következhet a világot lázban tartó néhány konkrét kérdés tárgyalása, az egyház elvi álláspontjának a gyakorlatba való átültetése. A másik megfontolás úgy szólt, hogy a tervezett szöveg ne a katolikus tanítás elveiből vezesse le a jelenségek értékelését, a világ problémák megoldására tett javaslatokat, hanem a világ állapotának empirikus, szociológiai jellegű leírása, a jelenségek és gondok számbavétele alapozza meg az egyház hitbéli és morális válaszait a valóságban felmerülő kérdésekre. Komoly lendületet adott az előkészítő munkának a Pálcemén Terris megjelenése, példát mutatva arra, hogy miképpen szólhat hozzá a világ számára érthető módon az egyház az emberiség életének alapvető kérdéseihez. A Szűnenféle bizottság az egyháznak a világban betöltendő küldetése tárgyában más keresztény felekezetek szakértőinek véleményét is kikérte, majd úgy döntött, hogy az emberi valóság jelenségeiről szólva az anyagot nem dogmatikai tételekre, hanem a szentírási szövegek érzéki képi világára, mint a nem keresztény és nem hívő emberek által is jól érthető alapra építi fel. A már súlyosan beteg János pápa élénk figyelemmel kísérte a tervezett dokumentum elkészítésének munkálatait, hiszen ezt a témát tekintette a zsinat megújulása igazi értelmének. Egy olyan, az idők jeleire figyelő, a világ nyelvén szóló, a világot megszólítani képes dokumentumban reménykedett, amely segít áthidalni a modern, szekuláris valóság és a hitletéteményt őrző egyház közötti szakadékot. A tervezet ugyanakkor a zsinati megújulás és a konzervatív hagyományőrzés közötti szellemi összecsapásnak is a próbakövévé vált az idők során, hiszen a tradicionalisták tábora a világ kioktatását, megfeddését, elmarasztalását látta volna szükségesnek, a reformerek viszont a földi dolgok autonómiájának egyházi részről történő elismerését, a külvilággal, más hitekkel, ideológiákkal való párbeszéd megteremtését, a modern világgal való megbékélést, de nem a vele való elvtelen kibékülést remélte a tervezettől. Miután 63-ban 6. Pál pápa a zsinat folytatása mellett döntött, a lelkipásztori konstitúció előkészítése zavartalanul folytatódott. A munka nehézségét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy a végleges szöveg elkészítéséhez több mint 2,5 esztendőre volt szükség. Gondos mérlegelést kívánt, hogy a szöveg elkerülje a száraz, tudományos szakszerűség, a semmit mondó dilettantizmus, a világ számára idegen egyházias nyelvezet, vagy a jámbor lelkipásztori közhelyekből építkezés csapdáját. hogyan legyen modern és mindenkihez szóló, egyben azonban az egyház hitének, hagyományának hűséges megszólaltatója. A szöveg a zsinat harmadik ülésszaka idején már tervezett formájában plenáris ülés elé került, ám se szeri, se száma nem volt a módosító javaslatoknak. Néhány téma, például az ateizmus jelenségének megítélése, a vallásszabadság problémája, a családok helyzete vagy a kultúra állapotának mérlegelése körül különösen élesen csaptak össze az eltérő vélemények, ami azt eredményezte, hogy a szöveg még a zsinat negyedik, utolsó 65-ös őszi ülésszaka alatt is a szakértők munkáját kívánta, akik között a zsinati megújulás legjelentősebb képviselői, Szűnen, Frings, Garon, Lerkáró, Döfner bíborosokat, a fiatal krakkói érseket, Karol Vojtilát, a leendő II. János Pál pápát, vagy olyan meghatározó szakértőket is találunk, mint Henri de Lubac, Karl Rahner vagy Joseph Ratzinger. Ezek után szinte jelképesnek is tekinthető, hogy az egyház és a mai világ kapcsolatát tárgyaló dokumentumról a végszavazásra csak a vatikáni zsinat utolsó ülésnapján, 65. december 7-én került sor, amikor is a világegyház képviseletében jelenlévő közel 2,5 ezer zsinati atya csak nem 97%-a adta helyeslőleg voksát az elkészült tervezetre. Az egyház gyakorlatában szokatlanul terjedelmes szöveg már nyilvánosságra kerülését megelőzően is nagy érdeklődést keltett világszerte. A zsinatot követően pedig a média, a különféle értékelések és kommentárok egyértelműen az egyház megújulása, korszerűsége, szimbolikus jelentőségű dokumentumaként méltatták, és úgy ítélték meg, hogy a korábbi pápai körlevelekben alkalmilag kifejtett katolikus társadalmi tanítás szövege révén vált rendszeres és teljes, elvileg megalapozott és a gyakorlatban is alkalmazott szellemi előzményeit tágabb összefüggésrendszerbe illesztő társadalom teológiai elméletté. Erre az újdonságra mutat rá az a jóval későbbi, a papképzés rendjét szabályozó dokumentum is, amely a katolikus társadalmi tanításról, mint az egyház tanításának szerves részéről szól, és így jellemzi azt. Ez a dokumentum az egyház megújulásával összhangban újra gondolta a hívő közössége fogalom, és az Isten népe fogalom jelentését. Ebből eredően új érdeklődés támadt a korábbi dokumentumoknak a keresztény tanúságtételről, a keresztény életről szóló tanítása iránt, mint amelyek hiteles eligazítást adnak arról, hogy hogyan tegyük láthatóvé Isten jelenlétét a világban. A Gaudium et Spes, öröm és remény kezdetű lelkipásztori konstitúció legméltóbb jellemzésére pedig idézzük azt a magyarázó jegyzetet, amelyet a dokumentum megszövegezői illesztettek bevezetésként a szöveghez. Az Egyházról a mai világban című lelkipásztori konstitúció egységes egész ugyan, de két részből áll. Lelkipásztori konstitúciónak mondjuk, mert tanítás jellegű elvekre támaszkodva kísérli meg értelmezni az egyház viszonyát a világhoz és a ma emberéhez. Így azután az első résznek is van lelkipásztori célzata, és a második részből sem hiányzik a tanító szándék. Az előbbi részben az egyház kifejti a maga tanítását az emberről is, meg a világról is, amelybe az ember belekerül, majd pedig szól a maga viszonyáról mind a kettőhöz. A második részben tüzetesebben szemügyre veszi a mai emberi társadalom életének több különböző arculatát, mégpedig éppen azokat a kérdéseket és feladatokat, amelyek manapság ezen a téren a legsürgetőbbnek látszanak. Ez az oka, hogy az utóbbi részben a tanítás jellegű elvek alárendelt tartalomként nem csak maradandó elemekből állnak, hanem esetlegesekből is. E konstitúció tehát a hittudományos magyarázat általános szabályai szerint értelmezendő, mégpedig különösen a második részben ügyelve a változandó mozzanatokra, amelyek természetszerűen vele járnak a szóban forgó tárgykörrel. Kedves hallgatóim, ennyit mára. Legközelebb folytatjuk. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Zsinattörténet. Egyetemes zsinatok az egyház életében. Horváth Pál műsorát hallották.
Hírpercek.